Karanténnapló. Részletek egy egris színész Baráth Zoltán napló bejegyzéseiből. Családról, lélekről, útkeresésről, a bezárt színházak és lehúzott függönyök árnyékában. Április 18-a szombat, 19-e vasárnap. Szombat reggel biblikus hangulatban indítottam a napot. Mikeás könyvében ezeket a sorokat húztam alá. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, és végrehajtják azt, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket, és elrabolják. A házakat elszedik. Nyomorgatják a gazdát, az embert és az ő örökségét. Sikeresen befejeztem Thomas Mann a Kiválasztott című könyvét. Nagy hatást tett rám az ezernyi árnyalattal és leírással vértezett történet. Emberi, ugyanakkor földön túli emelkedettségben tárgyalta a legszörnyűbb rettenetet, amit két ember kapcsolatában csak el lehet képzelni. Pusztító szenvedély és föl nem fogható vezeklés, hatalmas beteljesülések és mérhetetlen kínok jellemzik a regényt. Kálmán barátomnak igaza volt. A szóvirágok és kifejezések burjánzásával találkoztam Mann írásában, de van egy olyan érzékelhető atmoszférája, egy saját világa, ami mesterivé teszi. Tudjuk, hogy merre halad a cselekmény, de mégis etetik magukat a sorok. Bilincs. A képzelőerő minden bizonnyal egyszerre áldás és átok. Amellett, hogy felemelő lehet a teremteni tudás képessége azoknak a kiválasztottaknak, akiket megáldott a sors azzal a kegyes ajándékkal, hogy írók lehetnek, elviselhetetlenül nehéz helyzetet is produkálhat az egyén életében. Tűrni a zsenit magának a zseninek sem lehet könnyű. Leginkább talán ez az oka a devianciának, a hétköznapi értelemben vett kisiklásnak, ami rendre föllelhető íróink, költőink életében, így nála is. Már tudom, hogy érdekes olvasmány lesz a naplója. Még nem állok készen arra, hogy más könyvet elkezdjek, szükségem van a pihentetésre. Le kell apasztanom a történetet. Kettősséggel élek egy befejezett könyv után, ha az igazán jó volt. Örülök, hogy sorra jutott az elkerülhetetlen vég, viszont sajnálom, hogy kilépek a történetből, mintha elvesznének az addig létezők. Még én örömködök a hétvégi nyugalom hozta semmit tevésben, és váltogatva iszom a csalánteát, kávét, meg angolteát, a háttérben megy az online tanítás itthoni része. Hallgatni is borzalom. Elképesztő, hogy az iskola rendszer szinte semmit sem változott gyerekkorom óta. Rettenetes, miket kell tanuljanak a gyerekek. Hogy nem volt az elmúlt több mint 30 év alatt egyetlen kormányunk sem, aki ezt megértette és felfogta volna, rémisztő. Az pedig, hogy pártokon átívelő politikai konszenzus sem született, ami hosszú távon elősegíthette volna, hogy megszabaduljunk a fölösleges tananyagtól, és garanciát jelentett volna arra nézve, hogy ez fenntartható is lesz, még rosszabb jövőképet vetít elénk. Nem látnak tovább az orruknál. Forgatom a közmondásunkat. Elképzelhetetlen, hogy ma, amikor annyit prédikálnak neves tudósok az emberi lélekről, a tanulási mechanizmusról, a különböző kompetenciákról, amit csak az nem hall és nem ért meg, aki nem akarja. Pöffeszkedő tanuraknak és tanhölgyeknek kényszerülünk odavetni a gyerekeket. Közben a diákok jelentős része stresszben, szorongásban. Ebben az elkeserítő helyzetben talán egyetlen lehetősége minden diáknak és szülőnek egyaránt, hogy beleszalad egy igazán jó tanárba, akinek a személyisége többé-kevésbé áthidalja az intézményi szürkeséget és a despotizmus okozta válságokat. A gyerekeink között 6 évkor különbség van, de szerencsére mindkettőjük életében volt egy-egy olyan tanár, aki jelentős felhajtó erőnek bizonyult. Vasárnap délelőtt visszaköszönt Mann néhány sora a most letett könyvből, mikor délelőtt a kertben áskálódtam, előkészítvén egy ágyást a Zeller palántáknak, amit a jövő héten szándékozom megvásárolni egy helyi nénitől. A mese egyik helyszíne az apátság, ahol a főszereplőt fölnevelik. A főapát pedig e szavak kíséretében gondoskodik a szerzetesekről. Henyélés minden kísértésnek mocsara. Ezért magukat nem csak szemlélődésnek szentelték, amiből meg nem is élhettek volna, hanem dolgoztak és irogattak szorgalmasan, amint hogy magam is ragaszkodom hozzá, hogy báránykáim az Istenben való elmélyedés mellett mindig némi durva házi meg kerti munkát is elvégezzenek becsületes megfáradásukra. Úgy emlékszem, kínai bölcsességként találkoztam azzal a gondolattal, hogy ha hosszú életű akarsz lenni, akkor minden nap legalább egyszer gyöngyözzön a homlokod. Ha sorra veszem, mi mindent kéne megcsinálnom a ház körül, ha azt úgy szeretném látni, ahogy elképzelem, és nem úgy, ahogy most van, olyan Petrocelli módon. Engem rendesen kiver a víz, minden alkalommal. De ez a víz, nem az a víz, ugye? Április 21-e kedd. Hetente előre tervezünk, bevásárolunk. Az iskolában heti terv van. 7 színű a szivárvány, a világnak 7 csodája van, 7 főbűnnel. A rendkívül hasznos katicabogár 7 pettyes. 7 színű a kapanyányi monyók, és hófehérkét is 7 törpe vette körül, amikor az üvegkoporsóban feküdt. 7 feje van a sárkánynak, vagy 14, vagy 21. De osztható 7-tel. Kivétel, ha 3 fejű, vagy 1 fejű, mint süsű, de azok igazi kuriózumok, és csak azért léteznek, hogy erősítsék a szabályt. 7 szűk és 7 bő esztendőről ír a Biblia. 7 mérföldes a csizma, és 7 próbát kell kiállni a királyfinak megdicsőülése előtt. 7 éves ciklusokban jósolnak válságos időszakot a házasságoknak, és állítólag 7 évente újulnak meg a sejtek. Vannak azonban dolgok, amiket nem lehet csak hetente egyszer csinálni, és itt nem az olyan életfunkcióhoz kapcsolódó tevékenységekre gondolok, mint az evés, ivás, alvás, stb., hanem azokra a cselekményekre, amiket sokszor ki sem mondunk, csak megteszünk. Vagy azért, mert szokás, vagy azért, mert valami belső kényszer így diktálja. Én arra jöttem rá, hogy nem elég hetente egyszer Istent keresni. Először nem tudtam, hogy mi bajom van. Csak éreztem azt a csikorgó belső feszültséget, ami úrrá lesz rajtam, és amin csak rövid ideig segít a kávé, az evés, a szexus, és mindaz a sok jó dolog, amivel szívesen kényezteti magát az ember, ha pillanatnyilag veszni érzi életkedvét. Minden külszíni orvosság ellenére is megoldatlan marad azonban az alap probléma, és a méreható kezelés hiányában csak akuttá válik a teher. A súly a vállon, a fejben, a mellkason, a háton, mikor hol kopogtatnak nem kívánatos vendégként a tünetek. Ilyenkor eltűnik a nyugodt emberálom, és helyébe förtelmes fiziológiai dolgok lépnek. Ekkor az álmatlanságtól szenvedő alany, most történetesen én, már biztosan nem képes a rekreációra, mert bosszantja a tehetetlensége és szorongásának megfoghatatlan, gyakran nem is létező tárgya, amit sem elkapni, sem elnyomni, sem figyelmen kívül hagyni nem lehet. A psziché oszcillációs játékában, pólusok között kacsázva, mintha vasreszeléket szórnának egy váltakozó mágneses térbe, hol ide, hol odadobálva kergeti áldozatát a sötét erő. Egyik bizonytalanságból a másikba. Az ingatag ember reményvesztetten keresi a megoldást, és közben messze eltávolodik attól a megnyugtató forrástól, ami számára feloldozást adhat. Hiszen már nem képes józanul, kívülről szemlélni önmagát, csak az érzéseire hagyatkozik, amik csalókák és szeszélyesek, és gyakorta csak még nagyobb bajba sodorják az éjszaka hajótörötteit. Tovább rontva a helyzetet, minden ilyenkor szokásos pótcselekvés magával ránt egy másikat, és egyre inkább elviszi a lelket, amit a test végső fáradásában csak nagy nehézségek árán tud visszacsalogatni a kései éjszaka, vagy a korai hajnal. Így élek változó, bár nem héttel osztható ritmusokban, néha éjszakánként. Harcolok, hogy hájjon bennem a lélek, de az nem akarja, kóborol. Aztán olyan dolgokról számol be nekem, hazatérte után, amitől a testem még jobban irtózik. Háborúkat lát, kiszolgáltatott férfiakat, nőket, majszos szegény gyerekeket, szomorú történelmet, rémisztő jövőképet, számtalan rejtélyt és titokzatos barlangot riadt szemű emberekkel. Fiaink, lányaink küzdelmeit, magam halálát. Néha megidézi a múltamat, a zománcos lavorba gőzölgő sparheltem melegített mosdóvizet, az egyszobás szuterént a folyosón lévő kinti vécével, kislányosan göndörszőke hajamat, fűzős, gyerekkori ünneplő lakcipőmet, matrózcsíkos pamutnadrágomat. Apámat, ahogy vacsorát készít. Bundás kenyeret süt, teát főz, havas téli estén, mesébe illő fenyőfák között. A lakótelep sárga lámpáinak fényében szánkón húz a csillogó havon. És látom apámat, ahogy verekszik, törzúz, és ránk törve a hálószoba ajtaját tapos bennünket az ágyon, mint egy eszellős. Pedig jó ember volt. Szép hangú, kellemes küllemű, jó humorú. Egyszer elszöktem az óvodából, szaladtam utána a munkásbuszhoz. Észrevett, leszállt, és kivett egy szabad napot. megértette, hogy szükségem van rá. Aztán valami elromlott a felnőttek világában, és a gyerekek látták a kárát. A gyerekek menekültek barátokhoz, rokonokhoz, ismerősökhöz. A gyerekek bújtak ágy alá, és a gyerekek tartották egymásban a lelket. És minden bizonnyal a jó Isten. Csak ezt akkor még nem tudtuk. Apám meghalt. Fizikai halála előtt 20 évvel. Elveszett. 2 évvel ezelőtt kerestem meg a sírját. Kopni kezdtek a nevebetűi. Olcsó festék. Megfogtam a követ, és azt mondtam, megbocsátok mindenért. És így lett. Egyedül voltam, sütött a nap. A meredek domboldalon fújtatva caplatott egy néni. Méterenként megállt, folyt róla a víz, de ment. Dolga volt. A felnőtté válás nagy előnye, hogy magam döntök. Mikor sütök bundás kenyeret, mikor veszek lakcipőt, mikor bújok az ágy alá, mikor sétálok télen a hóban, és mikor vésetem át apám nevét a sírkövön. Holnap majd jobban alszom. De abban biztos vagyok, hogy nem elég hetente egyszer Istent keresni. Karanténnapló. Részletek egy egri színész Barát Zoltán napló bejegyzéseiből. Családról, lélekről, útkeresésről, a bezárt színházak és lehúzott függönyök árnyékában.